Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Magyarország idén európai összevetésben is kiemelkedő eredményt ért el a minimál béremelésben. Az Eurostat adatai szerint euróban számolva hazánk produkálta a legnagyobb növekedést, miközben a reálérték is jelentősen javulhat. Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadó Facebook bejegyzése szerint az Eurostat adatai alapján 2024-ben a magyar minimálbér növekedése euróban számolva a legnagyobb volt az Európai Unióban, 18,5%-os emelkedéssel. Vásárlóerőparitáson számolva a növekedés 11%, ami jelenleg a negyedik legjobb eredmény, bár ez az adat még előzetes becslés és a későbbiekben változhat. Az euróban mért növekedés ugyanakkor már végleges, így ebben a mutatóban Magyarország biztosan az első helyen áll. A főtanácsadó hangsúlyozta, több uniós országban, Romániában, Észtországban, Spanyolországban és Szlovéniában idén nem volt minimálbéremelés, a béreket befagyasztották. Lengyelországban és Belgiumban ugyan történt emelés, de annak mértéke elmaradt a tavalyi inflációtól. Magyarországon ezzel szemben a várható 3,2%-os infláció mellett a minimálbérek reálértéke 7,6%-kal emelkedhet, ami szintén az unió legjobbjai közé tartozik, mondta a főtanácsadó. Összesen több mint 1,8 milliárd forint értékben nyert el 100%-os visszanemtérítendő támogatást Miskolc oktatási intézmények fejlesztésére, olvasható a Vármegye székhely honlapján. A tájékoztatás szerint a megyei jogú város önkormányzata 1 milliárd forintból korszerűsítheti és bővítheti a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei pedagógiai szakszolgálat infrastruktúráját, hogy biztosítsa a korszerű pedagógiai szolgáltatásokat, valamint növelje a szolgáltatások elérhetőségét és hatékonyságát. A beruházásban egy köznevelési intézményt újítanak meg, és a szakszolgálat 9 telephelyén, Cigándon, Göncön, Miskolcon 3 helyen, Ózdon, Sárospatakon 2 helyen és Tokajban valósul megfejlesztés. A projektben többek mellett energetikai fejlesztéseket, akadálymentesítést és épületfelújításokat végeznek. A weboldal szerint több általános iskola és gimnázium megújítására is támogatást nyert Miskolc. A Herman Otto gimnázium 360, a Miskolci Könyves Kálmán általános iskola és alapfokú művészeti iskola, Kafka Margit általános és alapfokú művészeti tagiskolája 229, a Miskolci Zrínyi Ilona gimnázium majdnem 141, míg a Diósgyőri Nagy Lajos Király általános iskola 121,5 millió forintból újulhat meg. Többek mellett nyílászárócserék, épületfelújítási munkálatok lesznek, továbbá energetikai korszerűsítéseket és akadálymentesítést is végeznek. Hétfőn elindul az otthoni energiatároló program pályázati szakasza. A jelentkezők 2,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást kaphatnak korszerű akkumulátor telepítéséhez, közölte a szaktárca államtitkára Facebook oldalán. Cepek Gábor azt írta, a nyertesek a meglévő vagy új napelemes rendszereiket hatékonyabban működtetve csökkenthetik áramszámláikat. Közölte azt is, a támogatást magánszemélyek igényelhetik állandó lakhelyükre, a pályázónak napelem kell rendelkeznie, vagy vállalnia kell annak egyidejű kiépítését. Nem kérhető támogatás olyan ingatlanra, melyre korábban már kaptak állami hozzájárulást tároló létesítéséhez, de az nem kizárók, ha valahol csak napelemet telepítettek kormányzati segítséggel. Az elbírálásnál előnyben részesülnek a szaldó elszámolásból már kiesettek, vagy 2030 végéig kiesők, és az 5000 alatti lélekszámú vidéki kistelepülések lakói. Már 17. alkalommal rendezték meg az Európai Hulladékcsökkentési Hét hazai versenyét. Ezt a Miskolci hulladékkezelő cég a Mirehu nyerte meg gazdálkodó ipari szervezet kategóriában. A Mirehu 2021 óta vesz részt ezen a megmérettetésen. Az 5 nevezésből 4-en díjazottak lettek, ebből 3 első helyet sikerült megszerezniük. A hulladékcsökkentési hét során különböző installációkat mutattak be városszerte, mondta Ladányi Roland, a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetője.
Az időjárásról.
Sok felhő lesz az égen, élénk lesz az északi-északkeleti szél. Hétfőn hószállingózás, kisebb havazás még több felé kialakulhat, majd a legtöbb helyen megszűnik a csapadék. Csak néhol lehetnek élénk széllökések. Hétfőn napközben mínusz 1 és plusz 5 fok közötti értékeket mérhetünk.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Makra Ákos ultrakönnyű túrázó lesz, aki társával végiggyalogolta az Egyesült Államokat Kanada határától a mexikói határig megtéve több mint 4000 kilométert.
Rávilágítottam, visszanézett, láttam világító szempárt, és elkezdett felém cikcakban nagyon gyorsan futni, akkor így rájöttem, hogy hoppá, ez valószínűleg nem űz, hanem valószínűleg egy puma lesz. Dobáltam felé köveket, hogy tudassam vele, hogy nem, én nem szeretnék itt ma példa lenni.
Makra Ákos a barátaival minden télen a Mátrában tölt egy éjszakát az első hóban. Erről is mesél nekünk.
Kékestető 2-3 kilométeres vonzás körzetében kint alszik egy éjszakát mondjuk mínusz 420 fokban, ez nem egy olyan iszletosan teljesíthetetlen dolog, ezt lehet élvezni, és főleg barátokkal, meg az ember nagyon át tudja szerintem élni azt az élményt, amikor ott van egy teljesen érintetlen tájon, mert még nem ment el se futóreggel, se túrázók, azt se tudják, hogy ez ember ott van. Ez egy nagyon jó érzés, meg talán kicsit jobban is tud kapcsolódni a természettel.
És ígérem, azt is megkérdezem majd tőle, hogy mindezt miért csinálja.
Hogy ez olyan szabadságérzés, amit az ember csak akkor ért meg, amikor ezt csinálja.
Kedves hallgatóink, mai vendégünk tehát Makra Ákos ultrakönnyű túrázó lesz. Tartsanak velünk!
A völgyből útra kén, a pajkos nyári szén, egy játszint elcsend szírma pördül és földet ér. Körben dombok karján
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Ön aludna szívesen egy éjszakát a havas, fagyos, kékestető közelében egy sátorban? És szívesen elgyalogolna Kanada határától az Egyesült Államok nyugati hegyláncát hosszában átszelve a mexikói határra mintegy 4270 kilométeren keresztül? Mai beszélgető társam, Makra Ákos, mindkettőt végigcsinálta. Utóbbi útján naponta 10-12 órát gyalogolt társával, és naponta 40 kilométert tettek meg. Volt, hogy egy puma követte, de találkozott csörgőkígyóval és medvével is. Azt mondja, a kifejezhetetlen szabadságérzés miatt csinálja az egészet. De hogy alszik a szabadban, mit eszik, és az emberektől vagy az állatoktól tart jobban egy-egy ilyen hosszú túra során? Ezekről is beszélgetünk a következő percekben Makra Ákos ultrakönnyű túrázóval. Mielőtt a nagyon komoly túráidról beszélgetnénk, amiken túl vagy, egy picit hagy repítselek vissza a gyerekkorodba, mert olvasva a teljesítmény listádat bennem az merült föl, hogy vajon hova gyökerezik az, hogy te nyughatatlanul menni akarsz előre. Tehát mi a mondjuk első gyerekkori emléked ilyen túrázás tekintetében? Szívesen bukláztál ott, ahol felnőttél, fogalmam sincs, hogy hol nőttél fel, majd mondd el, ha gondolod, a település határában, vagy a szüleiddel, barátaiddal mentél valami ilyen kis túrára, amiben így ebbe beleszerettél, vagy aztán hogy jött az életedbe a túrázás?
Gyerekként tényleg nem a túrázás volt az, ami megfogott, hanem a versenysportban éltem ki magam, úgymond. Nagyon sokáig nagy pályás fociztam, nyilván 5 éves koromban kezdtem, és 18-19 éves koromig tartott ez, viszont nyilván nem 5 évesen nagy pályás fociztunk. Gyerekkori emlék az első ilyen túrázásbeli élmény, ez azért is nehéz, mert tehát, hogy abszolút nem ebből az irányból indultam, én úgy érzem. Édesapámmal voltunk kint horgászni sokszor a Körösökön. Békés Csabán nőttem fel, ott éltem 18 éves koromig. Nekem a túrázás az lényegében úgy jött az életem, vagy egyszer csak így 2018-ban csináltam a doktori képzésemet, és egyik hajnalban böngésztem az internetet, amikor semmi nem akart nagyon összejönni a kutatásommal kapcsolatban, és egyszer csak eljutottam egy ilyen videóig, ami a Pacific Crest Trailről szólt, az egyik ilyen túráról, amit 2023-ban megcsináltam. Ez egy 4270 kilométeres túra Amerikában a nyugati parton, lényegében Mexikótól Kanadáig, és annyira magával ragadott az az egy darab videó, hogy én úgy voltam vele, hogy miért ne lehetnék erre, én is képes, miért nem tudnám én is ezt megcsinálni. Úgyhogy 2018 óta így lényegében tudatosan készültem arra, hogy ilyen nagyobb túrákat meg tudjak csinálni, vagy hosszú távú túrákat, viszont addig abszolút nem volt az életemnek a része a túrázás. Az pedig, hogy mennyire voltam, nem tudom, ilyen nyughatatlan, vagy mehetnékem van, amit említettél, nem érzem mindig azt, hogy mehetnékem van. Tehát, hogy szeretem azt az egyensúlyt, hogy van az embernek egy nyugodt, úgymond átlag élete, és van az a része, amikor a másik hiányzik. Tehát, hogy ez egy ilyen fent-lent levő dolog, hogy nem is feltétlenül az, hogy az kell mindig, ami nincsen, hanem hogy szeretem ezt egyensúlyban tartani.
Hogyan készültél fel erre a nagy túrára? Te néhány év különbséget említettél az évek között. Elkezdtél ilyen kisebb túrákat tenni, nem tudom, először Magyarországon, aztán a közelben, és akkor eldöntötted, hogy pár év múlva Mexikó és Kanada között megcsinálod ezt a 4270 kilométert?
Abszolút, ahogy mondod. Tehát, hogy én is teljesen kicsiben kezdtem. Nagyon szépen lassan elkezdtem olvasgatni az ultrakönnyű túrázásról, és ennek előnyeiről, hátrányairól, hátulütőiről, tehát hogy az egész csomaggal úgy képben legyek, és szépen lassan elkezdtem beszerezni a felszereléseimet, nagyon sok mindent kipróbáltam. Nagyon sok tanácsot olvastam olyan emberektől, akik nálam sokkal tapasztaltabbak, és utána kicsiben kezdtem el, mert szerintem, tehát hogy ezt is el lehet kezdeni nagyban, van olyan ember, akinek például ez a Pacific Crest Trail a leges-legelső túrája, úgyhogy még életében nem állított sátrat, és még életében nem aludt a szabadban. Én nem szerettem volna ezt így elkezdeni, ez talán még nekem is túl extrém. Igen, tehát hogy lépésről lépésre így tudatosan kezdtem ezt építeni, hogy egyszer csak az ember elmegy, nem tudom, egynapos túrára, utána elmegy már úgy, hogy kint alszik. Mi van akkor, hogyha éjszaka túrázik egyedül? Vannak ennek is szerintem így lépcsőfokai, és ezt nagyon biztonságosan meg lehet tenni Magyarországon, hogy ilyen hosszú távú túraútvonalakra az ember felkészüljön. Nyilván itt nem arról beszélünk, hogy az ember végig, nem tudom, 5000-6000 méter környékén mozog magas hegyen télen, hanem ezek tényleg túra útvonalak, tehát hogy nem mászni kell az esetek 99,9%-ában.
Itt említetted a szakkifejezést, hogy ultra könnyű túrázás, de mielőtt ez itt most gyorsan megtévesztene a hallgatókat, ez szerintem nem arra vonatkozik, hogy ez egy nagyon könnyű dolog 4270 kilométert végig gyalogolni, hanem mit jelent, mitől ultra könnyű?
Ezt még a mai napig sokan félreértik, úgyhogy köszönöm a pontosítást. Lényegében ez azt jelenti, hogy az ember csak azt a minimális felszerelést viszi magával, amivel ő még komfortos. Ennek vannak írott-íratlan szabályai, a legtöbbször szerintem az emberek úgy találkoznak vele, hogyha az ember összes felszerelése, amit nem visel magán, a víz és az élelem kivételével, ez 4,5 kg alatti. Tehát ebben benne van a hálózsák, matrac, gázfőző, sátor, tehát egy lényegében tényleg minden egyes felszerelése. Ennek az a lényege, hogy az ember próbálja minimalizálni azt a tömeget, amit ő a hátán cipel. Ennek hosszú távon az az értelme, ugye nem egy vagy két napra megy az ember ilyenkor, hanem hónapokra, tehát hogy mondjuk 4 hónapig vagy 5 hónapig gyalogol minden egyes nap, akár egy maratoni távot, és ennek akkor jön ki főleg az előnye hosszú távon, hogy sokkal kisebb a sérülés veszély, hogyha kevesebb tömeget viszünk a hátunkon, és ugye mivel ezt a hátunkon viszik, ezt nekünk minden egyes lépéssel cipelnünk kell. Úgyhogy ebből akad az ultrakönnyű túrázás kifejezés.
Említetted a felkészülésnél, hogy, vagy a szinteknél, hogy van, aki egyedül megy, az is egy más szint. Ahogy én olvastam az úti beszámolóidat más helyeken, ahol nyilatkoztál, ott onnan tudom, hogy te párban mész. Mondhatom, hogy egy barátoddal, ezt majd mondd el, légy szíves, és hogy miért döntöttél úgy, hogy nem egyedül mész, hanem társsal. Mivel más ez, vagy hogy látod ezt?
Igen, egy barátommal szoktam legtöbbször ezeket a hosszabb távú túrákat csinálni. Igen, az mindig más, hogyha az ember egyedül megy. Nem is a félelem, vagy az, hogy tartanom kellene valamitől egy hosszú távú túra során az erdőben, hanem egyszerűen így alakult annó. Tehát említettem, hogy 2018-ban kezdtem ebbe belefolyni, és 2020-ban ismertem meg Viktort, és kiderült, hogy nagyon egy hullámhosszon vagyunk nagyon sok mindenben. Nyilván mi sem értünk egyet minden egyes dologban, és így alakult, hogy ezeket a közös célokat lényegében közösen csináltuk meg a hosszú távú túrák tekintetében, viszont én nagyon sokat járok egyedül is túrázni, tehát hogy nem félek attól, hogy most egyedül elmenjek. Reális veszélye azért nagyon kicsi az erdőben, mindig a probléma akkor van, amikor az ember olyan helyre megy, ami vagy könnyen megközelíthető, vagy az ember városon megy át. Az erdőben azért az állatoktól sokkal kevésbé kell félni, mint az emberektől.
Említetted az állatokat. A Turista magazinnak adott interjútból tudom, hogy azért voltak állatos kalandjaid, tehát mondjuk pumával találkoztál, meg óriás kígyóval, vagy csörgőkígyóval, bocsánat, rosszul idézem, medvével, és talán a pumát mondtad, hogy az volt azért a legijesztőbb. De most meg azt mondod, hogy azért az nem annyira problematikus. Szóval, hogy emlékszel erre, mondjuk erre a pumás esetre?
Tehát, hogy mindennek van valamekkora valószínűsége, hogy megtörténik. Annak is van valószínűsége, hogy én rálépek egy csörgőkígyóra, ami éppen napozik. A különbség az abban van, hogy minek mekkora a valószínűsége. Egy állat az erdőben, ő nem, tehát a legtöbb az nem támad, hanem védekezik. Ő csak akkor támad, hogyha fenyegetve érzi magát, nem arra van kihegyezve, hogy ő most, nem tudom, emberhúst akar enni, vagy egy csörgőkígyó nem feltétlenül ránk akarja pazarolni a mérgét. Viszont vannak olyan reális veszélyek, a grizzly medvéktől kezdve, a barna és fekete medvén át, csörgőkígyó, tarantulla, skorpió, illetve a puma, ami megtörténhet természetesen. Erre úgy lehet a legjobban felkészülni, például Magyarországon, hogy az ember elkezdi feldolgozni lényegében azt, hogy a nála sokkal tapasztaltabb emberek mit mondanak róla, és abból van egy átlagot, mert vannak nagyon eltérő tanácsok, hogy mit érdemes, melyik állattal csinálni. Az alap az, azt szerintem az, hogy az állat az, az védekezik, ő nem támadni szeretne. A pumás eset az pedig megtörténhet, tehát hogy abszolút. Egy puma az így nagyon viccesen néz ki, amikor lapul, és az ember mondjuk találkozik vele, olyan picinek tűnik, viszont amint fel kell, akkor látja, hogy ez egy iszonyatosan izmos állat, és valószínűleg, hogyha rátámadna, akkor nem sok esélye lenne. Viszont azt nagyon fontos itt kiemelni, hogy ők nem potenciális zsákmányként tekintenek ránk a legtöbb esetben, hanem azt nézzük, hogy mennyire felmérik a helyzetet, mennyire könnyen tudnak tőlünk bármilyen élelmet szerezni, vagy mi mennyire vagyunk, tegyük fel, hogy könnyű préda. Ez nagyon sok dologtól függhet, hogy az embernek mondjuk van-e, nem tudom, kísérülés a kezén, lábán, ami vérzik, akkor az állatok ezt, főleg a ragadozók nagyon messziről megérzik, és rögtön ugye arra asszociálnak, hogy hoppá, itt valaki sebzett vad, az nekem áldozat lehet. Viszont amint meglátják, hogy ember az az ember, akkor azért megfordul a fejükben, hogy tehát ösztönszerűen, hogy oké, tudja, hogy harcba akarok-e bocsátkozni az emberrel, úgyhogy annak reális veszélye van, hogy én is megsérülök, és lehet, hogy most lesz élelmem, de hogyha a következő egy hónapban nem tudok normálisan vadászni, mert megsérülök, akkor nekem sajnos annyi. Tehát, hogy ők is ösztönszerűen a legkisebb ellenállás felé fognak menni, tehát az energia minimum elve itt is érvényesül, hogy szeretnének a legkisebb energia befektetéssel legtöbb élelmet szerezni, és ez nem az, hogy tényleg harcba bocsátkoznak egy emberrel.
Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Makra Ákos ultrakönnyű túrázóval. Maradjanak az Európa Rádióval.
Távolba rejtem a gondokat, vászonra festem a foltokat, megszámolom még az arcokat. Side.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az Erdélyi Református Egyházkerület megfontolja vagy elgondolkodik azon, hogy kilép a Református Egyházak világközösségéből, vagy felfüggeszti tagságát, mondta a Kolumbán Vilmos az egyházkerület püspöke szombaton a köztelevízióban. Az egyházi vezető Pécsen a Hercegszőlősi zsinat 450. évfordulóján hirdetett emlékév alkalmából arról beszélt, a Református Egyházak világközösségének nagygyűlési anyaga olyan teológiai álláspontokat képvisel, melyekkel nem tudnak azonosulni, ezért azok felülvizsgálatát kérik. Azt mondta, egy olyan álláspontot kell képviselniük, mely az elmúlt 450 esztendőben megtartotta a reformátusságot, megtartotta azt a kultúrát, amit a magyar reformátusság jelentett a Kárpát-medencében. A püspök szerint éppen ezért identitás erősítő és a református öntudatot erősítő közleményekben érdekeltek, illetve olyan teológiai álláspontot képviselnek, mely a hagyományos biblikus értelemben és hitvallásos értelemben vett családmodellt, életszemléletet és a hétköznapi valósághoz való odafordulást, odafigyelést eredményezi, és ezt követi, tette hozzá Kolumbán Vilmos. Ezzel egy időben a felvidéki reformátusok a Benes dekrétumok ügyében kialakult vita miatt az igazság feltárását és kölcsönös megbocsátást kérnek mindenkitől. Géresi Róbert, a szlovákiai református keresztjén egyház püspöke azt mondta, hogy a közöttünk lévő jogtalanságot nem lehet megkerülni, és annak az irányába imádkozunk és szolgálunk, hogy ezek a folyamatok, ha már elindultak, akkor helyes irányba tartsanak, fogalmazott a püspök, aki szerint a közép-európai népeknek az az elemér, érdeke, hogy összetartsanak és megkeressék a közös utat. Mintegy 170 párt indulhat az április 12-i országgyűlési képviselő választáson az Országos Bírósági Hivatal közlése szerint. 4 évvel ezelőtt majdnem 100-zal több, 267 bejegyzett párt indulhatott. A bírósági hivatal közölte tavaly 15 pártot, még idén egyet sem jegyeztek be jogerősen, 2022 óta pedig több mint 40 pártot jegyeztek be a bíróságokon, és 83-at töröltek. Az országgyűlési választáson induló pártok számára nem csak a parlamentbe jutás miatt fontos a jelöltállítás, hanem azért is, mert a pártként bejegyzett társadalmi szervezetek csak akkor működhetnek a továbbiakban pártként, ha el tudnak indulni a választáson, tehát ha jelöltjeik felkerülnek a szavazólapokra. A bírósági hivatal közölte, a törvény ugyanis kimondja, a bíróság az ügyészség indítványára megállapíthatja a párt működésének megszűnését, ha a párt egymás követő két általános országgyűlési képviselői választáson nem állít jelöltet. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint elfogadhatatlan és a szuverenitás súlyos sérelme lenne az, ha Brüsszelben döntenék el, hogy kiléphet be Magyarországra, kitartózkodhat itt. Bakondi György a köztévében elmondta, a tervek szerint idén júniusban hatályba lépő migrációs paktum lényege, hogy amelyik országban nagy migrációs nyomás van, onnan egy előre megállapított kvóta szerint elosztják a migránsokat azokba az országokba, ahol kevesebben vannak az illegális bevándorlók. Hozzátette, 2015-ben megtapasztalhattuk Bicskén és Debrecenben is, hogy ez mit jelent. A migránsok kijárnak a táborból, elszöknek, a közbiztonság rossz állapotba kerül. Az uniós migrációs paktum a szuverenitás jelentős sérelme, mondta Bakondi György. Az országgyűlési képviselők benyújtották vagyonnyilatkozataikat a január végi határidőig az országgyűlési, a nemzetiségi képviselők és a nemzetiségi szószólók eleget tettek kötelezettségüknek, közölte Hargitay János, az országgyűlés mentelmi bizottságának elnöke. A közlemény szerint a vagyonnyilatkozatok február 1-től megtekinthetők az országgyűlés honlapján a képviselő, illetve a szószóló neve alatt. A bizottsági elnök közölte azt is, eleget tettek vagyonnyilatkozati kötelezettségüknek azok a vezető tisztségviselők is, akik az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint nyilatkoznak, így többek mellett az Állami Számvevőszék, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, a legfőbb ügyész, illetve a Magyar Nemzeti Bank elnöke.
Az időjárásról.
Sok felhő lesz az égen, élénk lesz az északi, északkeleti szél. Hétfőn hószálingózás, kisebb havazás még több felé kialakulhat, majd a legtöbb helyen megszűnik a csapadék. Csak néhol lehetnek élénk széllökések. Hétfőn napközben -1 és +5 fok közötti értékeket mérhetünk.
A Európa Rádió híreit hallották. Foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Makra Ákos ultrakönnyű túrázóval, aki társával végigcsinálta a 4270 kilométeres túrát Kanada határától a mexikói határig gyalogolva az Egyesült Államok nyugati hegyláncát hosszában átszelve. És ehhez már igazán apróságnak tűnhet, de azt is megtette, évről évre megteszi a barátaival, hogy amikor lehull az első hó a Mátrában, a kékestető közelében töltenek egy éjszakát egy sátorban. Vendégünk tehát Makra Ákos ultrakönnyű túrázó.
És hát nem is lettél a puma vacsorája, de mi volt a stratégiád, hogy ne tűnj egy finom falatnak?
Az egész az úgy kezdődött, hogy átmentem egy ilyen interstate útvonal alatt. Ez lényegében egy nagy autópálya Amerikában. Nagyon sok, olyan, mint nálunk az M1-M2-M3, csak sokkal nagyobb. Átmegy az egész országon, van belőle több. És egy ilyen alatt átmentem, és nem találtam pontosan, hogy merre kell menni a sivatagban az útvonalon, és megláttam messzire egy ilyen fénylőszén pár, de tényleg nagyon messze volt, és azt hittem, hogy őz, mert elég sok őzzel találkoztunk. És akkor az volt a furcsa, hogy rávilágítottam, visszanézett, láttam világító szempárt, és elkezdett felén cikcakban nagyon gyorsan futni, akkor így rájöttem, hogy hoppá, ez valószínűleg nem őz, hanem valószínűleg egy puma lesz. És amikor közelebb ért, akkor lehetett is látni, hogy igen, ez egy puma. Hát ő így úgymond felfigyelt rám, megnézte, hogy mi van velem. Valószínűleg onnan is lehetett az, hogy ő elkezdett követni, hogy a sivatagban nagyon sok szúrós növény van, meg olyan helyeken kellett átmenni, ahol egy picit mászni kellett egy hurikánnak az utózöngéi miatt, és azért voltak olyan helyek a lábomon, ahol sebes volt, és akkor nyilván volt rajta alvat vér vagy vér, simán lehet, hogy megérezte. A taktika az volt, hogy lényegében tudott mi vele, hogy oké, én ember vagyok, és nem vagyok egy egyszerű préda, amit az ember elkezd beszélni hozzá, vagy nem tudom, én énekelni kezd, akkor azért a legtöbb az nem szokta tovább követni. Engem, én úgy éreztem, hogy ő valószínűleg fog követni, emiatt elővettem a zsákomból egy erősebb kézilámpát, amit egy ilyen nagyon pici, mini, de nagy erőjű lámpát, és a fejlámpámat pedig úgy irányítottam, hogy ez rávilágítson a pumára. Azért, mert a pumák általában akkor szoktak támadni, amikor az ember megtöri velük a szemkontaktust. Na, most, hogyha nem látja, hogy nekem igazából mi a szemem, ott van ugye a fejem fölött a fejlámpa, akkor simán hiheti azt is, hogy az. Ezért úgy állítottam, hogy amint én turkálok gyorsan a táskám, az rávilágítson. Utána ezzel az erősebb fejlámpával pedig elkezdtem rávilágítani, hogy hello, én nem leszek könnyű préda. Nyilván neki sokkal szenzitívebb a szeme, és ez valószínűleg bántotta is. Tehát, hogy én el akartam üldözni, mert ott nem nagyon van más lehetőség az embernek, mint hogy, nem tudom, kiáll magáért, mert az már egy olyan helyzet is tud lenni, hogyha ez eszkalálódik, hogy ott vagy ő, vagy én, ott meg már nem nagyon lehet azt nézni, hogy az ember, nem tudom, mennyire nem szeretne kellemetlenséget okozni az állatnak. Valószínűleg neki nem tetszett ez a nagy erejű lámpa, illetve még dobáltam felé köveket, hogy tudassam vele, hogy nem, én nem szeretnék itt ma példa lenni. Lényegében tényleg röviden úgy tudnám összefoglalni, hogy az ember próbálja vele tudatosítani, hogy nem lesz könnyű préda és ő egy ember. Így mentünk tovább, én felé fordítottam a fejlámpámat, miközben előrefele sétáltam, és így félszemmel néztem. Láttam, hogy követ egy olyan 10 percen keresztül, aztán egyre lassabban láttam, hogy lemaradozik, és aztán el is maradt.
Mesélj nekünk ezekről a túrákról olyan értelemben, hogy itt van ez a 4270 kilométer, ezt mennyi idő alatt teljesítettétek, és hogyan képzeljünk el egy napotokat, mennyit sétáltok, túráztok, másztok kilométerben, órában, egész napos tevékenység ez, vagy tudatosan kell pihenni benne, vagy mennyire kell sietni, vagy itt, hogy mondjam, meg lehet élni a pillanatot, vagy ahogy kedvetek van, szóval ez hogyan tervezitek ezeket az utakat?
Nagyon sokféleképpen lehet ezeket megcsinálni, és szerintem ennek nincs rossz és jó módja. Olyan módja van, hogy amit az adott ember jónak ítél meg, vagy amit ő szeret csinálni. Van, aki ezt lefutja 50 nap alatt, ugyanezt a túraútvonalat, mert ő a teljesítményt látja benne jobban. Van, aki nagyon szépen lassan végigmegy, mondjuk 180 nap alatt. Nekünk ez 130 napba került. Ez az átlagnál egy kicsit gyorsabb tempónak mondható. Az átlag olyan 150 nap környéke szokott lenni a Pacific Crest Trail-en. Egy napunk az durván úgy néz ki, hogy attól függően, hogy az évnek melyik szakában vagyunk, tehát hogy mennyi napfény van, ehhez képest ugye mikor kell kelni. Általában, ha sok napfény van még, tehát a napsütéses órák száma sok, akkor kicsit tudunk később kelni, tehát például napkelte környékén, ha pedig már nem, mint például év végén, tehát ilyen november környékén, akkor már délután 4 körül sötét volt, akkor mi is ilyen 4-5 között keltünk, hogy elég hamar el tudjunk indulni, még olyan egy órát sétáltunk sötétben vagy szürkületben, és utána az ember lényegében sétál egy 10-12-14 órát, attól függ, hogy milyen kedve van, vagy milyen napja van, vagy mik a tervek, vagy hol van mondjuk jó sátorhely előre láthatólag, vagy előre látóan, hogy osztotta be éppen azt a szakaszt. Tehát nagyon-nagyon sokféleképpen hozzá lehet ehhez állni. Általában szokott lenni egy ebédszünet. Mi ezt már durván egy vagy másfél hónap után nem is tartottunk, hanem inkább olyan ételt vettünk, hogy ne kelljen megállni erre a legalább egy-másfél órára, amíg az ember eszik, meg pihen, hanem azt is tudjuk gyaloglással tölteni. Ennek az volt a lényege, hogy ha az ember lassabban is sétál, de akkor is sokkal kevésbé kell sietnie a nap végén, hogyha el akar érni valahova, vagy nagyobb távokat tervez. Távban olyan 40 kilométer az, amire mi számoltunk legtöbbször, teljes napoknak az átlaga, amikor nem fél napunk volt, tehát fél napot értsétek úgy, hogy például az ember városba ér, ahol ellátmányt tud venni, vagy egy olyan úthoz ér, ahonnan még ki kell stoppolni egy városba, hogy ellátmányt tudjon venni. Akkor így 40-44 kilométer környékén mentünk egy nap. Ez olyan napi 10-12 óra gyaloglást jelent. Szintben szerintem egy átlagosan 1000 méter, 1500 méter szintemelkedés, és sokszor ugyanennyi csökkenés, ami tényleg átlagnak mondható, valamikor kevesebb, valamikor több nyilván. Sebességben pedig ez is nagyon változó, tehát van, aki nagyon gyorsan tud sétálni sokat, mi inkább a lassan járt tovább érsznek a híva voltunk, tehát hogy tényleg egy 4 km per órás sétatempó, 10 órán keresztül, hogyha az ember nem áll meg, akkor is nagyon pici szünetekkel mondjuk megáll vizet szűrni, meg vizet vételezni, valahol viszont gyorsabban, meg valahol lassabban, tehát ez egy 36-44 kilométer közé valahol kiadja. Úgyhogy igazából ha az ember nagy távokat akar megtenni egy nap, akkor a legjobb trükk az, hogyha hamar indul, és lényegében egész nap megy lassan, nem feltétlenül gyorsan kell hozzá menni. Ha minél több időt tud sétálni, annál tovább fog elérni még lassú tempóval is.
Kicsit a pihenésről is mesélj nekünk. A bevezető kérdéseknél is szóba hoztad ezt a természetben alvást például. Szerintem ez nagyon sok embernek egyszer elképzelhetetlen, hogy ezt megugorja, hogy valahol a sivatagban, egy hegyen, vagy akárhol, szerintem még a saját udvarában se aludna mindenki szívesen egy sátorban. Szóval ehhez te hogy szoktál hozzá, meg amikor már ez úgymond élesben van például a sivatagban, ahol elsétálhat egy puma, meg kígyó van, meg medve lehet, Ez hogyan zajlik, neked milyen élményeid vannak ezzel? Tudsz-e olyan jót aludni, mint otthon az ágyadban?
Egy ilyen hosszú túrán biztosan tud az ember nagyon jókat aludni, mert egy idő után konstans fáradt, meg a nap végén tényleg csak egy dolga van, hogy felállítsa a menedékét, ha állít, mert nagyon sokszor szabad ég alatt aludtunk, simán a matracunkon, meg a pehely kiltünk el, és akkor aludjon, és kipihenje magát másnap reggel, ilyenkor leegyszerűsödik az élet. A kintalvással kapcsolatban szerintem a legegyszerűbb ezt úgy csinálni, hogyha az embernek van mondjuk kertje, és ki tud menni aludni, akkor ezt tudja megtapasztalni, hogy ez milyen. Ha nincs, akkor elmehet barátokkal mondjuk kint aludni egy sátorban. Tehát hogy az ember nem feltétlenül kell, hogy egyedül menjen az elején, amíg hozzászokik, hogy ez milyen érzés, milyen meszek vannak, minden lesz sokkal erősebb, mert körülöttünk aránynak csony van. Tehát, hogy a pihenés része szerintem ilyen szempontból nem olyan nehéz, ha úgy vesszük, mert az ember nagyon fáradt lesz nap végére, és nagyon könnyen elalszik, nagyon könnyen jót alszik. Nagyon sokszor tök mindegy, hogy igazából mind. Tehát, hogyha nem olyan kényelmes mondjuk a sátorhelye, amit talált, mert göröngyös, lejt, akármi ilyen probléma van vele, egy idő után már nem is veszi ezeket fel, mert annyira fáradt, hogy simán eldől és alszik. Nekem személy szerint ez úgy történt, hogy én egyedül kimentem aludni a Börzsönybe többször, és akkor hozzászoktam. Ebben olyan iszletesen nagy trükk szerencsére nincsen.
És ha már a Börzsönyt említed, akkor hagyj meséljem el a hallgatóknak, hogy én szégyen, nem ezekről a nagy teljesítménytúráidról ismertelek, hanem egy Facebookos bejegyzésedből egy Mátrában töltött éjszaka élménybeszámolója keltette fel az érdeklődésemet egy ilyen havas éjszakán a Mátrában sátoroztatok. Ez, amikor az ember ilyen ennél sokkal komolyabb túrákat megtesz, akkor mi viszi el még a Mátrába egy havas estén? Egy kis levezetés, egy kis élmény, vagy például ez a Mátrás este, ez miért volt neked fontos, vagy jó?
Szerintem abszolút nem szégyen, hogy nem erről ismersz, vagy erről nem hallottál. Szerintem ez egy nagyon kicsi szubkultúra lényegében még Magyarországon is, aki ilyesmiben benne van, vagy ilyesmiről tud a hosszú távú túrázással kapcsolatban. Az pedig, hogy mi visz rá arra, hogy az ember mondjuk egy hóeséses éjszakán a Mátrában aludjon, szerintem egyrészt az, hogy miért ne menjen ki, hogyha meg tudja csinálni. Tehát, hogy itt nem arra kell gondolni, hogy az ember nyári hálózsákkal kimegy, vagy nyári matraccal, hanem az ember tényleg felkészülten, ha nem is tegyük fel, hogy nem kellő tapasztalattal, de megfelelő felszereléssel kimegy, akkor is azért, hogy mondjam, Magyarországon azért nehéz bajba kerülni, lehet, tehát hogy nagyon sok ember van különféle hátterekkel. Beszéltünk a valószínűségekről, biztos lesz olyan, ugye, akiket nem tudom, hogy menteni kell, el kell látni, eltűnik, tehát hogy mindennek megvan a valószínűsége, és mindenre is lesz egy idő után példa, de ez egy, tehát ugye a Mátré kintalvás, ez egy hagyomány a barátok körében, hogy amikor leesik az első hó, akkor kimegyünk a Mátrába, és kint alszunk. Évek óta csináljuk ezt, úgyhogy nem egy új keletű dolog. Nyilván senkit nem szeretnék arra bátorítani, hogy megfelelő felszerelés és vagy tapasztalat nélkül ezt csinálja, de nagyon sokan ugyanezt megcsinálják, egyedül ugyanezt megcsinálják több ezer méteren, civilizációtól távol, tehát nem kell ezt annyira démonizálni, hogy az ember a, mondtam, kékestető 2-3 kilométeres vonzás körzetében kint alszik egy éjszakát mondjuk mínusz 400 fokban, ez nem egy olyan iszletosan teljesíthetetlen dolog, ezt lehet élvezni, és főleg barátokkal, meg az ember nagyon át tudja szerintem élni azt az élményt, amikor ott van egy teljesen érintetlen pályon, mert még nem ment el se futó reggel, se túrázók, azt se tudják, hogy az ember ott van. Az egy nagyon jó érzés, meg talán kicsit jobban is tud kapcsolódni a természettel.
Mindezek az utak, akár a Mátrai, arról most egy kicsit mondtál, hogy mit jelent ez neked, de ezek a hosszabbak, amikor a Pireneusokban túráztál, amikor ezt az amerikai Mexikó-Kanada közötti déli 4270 kilométert tetted meg, hogy ezek az utak mit jelentenek neked, mit adnak neked, mi marad meg belőle neked, sportélmény, spirituális élmény, magadnak megmutatni, hogy tekintesz ezekre vissza?
Legfényebben erre a kérdésre úgy tudnék válaszolni, hogy igazából tényleg az egésznek van biztos egy valamilyen egyvelege, hogy ez mind benne van, nem feltétlenül tudom elvonatkoztatni magamat bármelyiktől, talán a spirituális részétől jobban, viszont legkönnyebben úgy tudnám megfogalmazni, hogy ez inkább ilyen szabadságérzetet ad, hogy nagyon rövid időt töltünk igazából így a földön emberként, főleg, hogyha megnézzük, hogy mondjuk milyen régóta jönnek emberek a Földön, milyen régóta történt meg az evolúciónak ezen folyamata, hogy emberek élnek a Földön, ehhez képest milyen régi mondjuk a Föld, mikor voltak mondjuk dinoszauruszok. Tehát, hogy nagyon ehhez képest, hogyha így kontextusba helyezik, nagyon-nagyon rövid időt élünk mi emberek a Földön, és miért ne tapasztalhatnánk meg ezt a szabadságérzést, miért ne csinálhatnánk olyat ezen a rövid időszakban, ami alapvetően nem is olyan rövid, de nagyon gyorsan tud telni, szerintem ezzel nagyon sokan együtt tudnak érezni, hogy 5-10 év nagyon gyorsan el tud telni, az ember kettőt pislog, és hopp, elment az egész. Szerettem volna olyan dolgot csinálni, amire így régóta vágytam, nem tudtam előre, hogy most ez biztos jó lesz, biztos befejezem el, biztos azt az élményt kapom el, amit szeretnék, mert az ember általában ezt előre nem mindig tudja, van egy feltételezése, és hogyha nem azt kapja, akkor ezt akármikor szerencsére abba lehet hagyni, ha pedig azt kapja, akkor meg szeretné ezt végigcsinálni, és ebből minél többet megélni. Én tényleg legrövidebben úgy tudnám összefoglalni, hogy ez olyan szabadságérzés, amit az ember csak akkor ért meg, amikor ezt csinálja. A napi mókuskerékből azért kitörni elég nehéz, főleg, hogyha az ember az még gátakat is rak magába, hogy miért nem lesz ő rá képes, hogy ezt megcsinálja. Viszont tehát, hogy a mindennapi életnek is azért megvan a kényelme. A kényelmet ezt nagyon-nagyon könnyű megszokni.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Makra Ákos ultrakönnyű túrázóval beszélgettünk.
Én maradok, tiltsd a számom, ha annyira akarod. Nem maradt más, csak a magány és én. A tükörben bámulom önmagam, azt hazudom, minden rendben van. Napról napra élünk, a magány és én. Kerkedett, pedig mintha tudná, hogy nem lehet.
de minden nap ugyanaz. Üres a hűtőm, a zsebem is lyukas. Azt hittem vége, de marad a magány és én. A tükörben bámulom önmagam. Azt hazudom, minden rendben van. Napról napra élünk, a magány és én. Észrevétlen festi a kelkeret, pedig mintha tudná, hogy nem lehet. Makacs egy páros vagyunk, a magány és én. A tükörben bámulom önmagam, azt hazudom, minden rendben van. Napról napra élünk, a magány és én.
Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu.
A messzem, a messzemtalan, nem keres engem már senki sem. Az utamat járom egymagam, de erős a lelkem. Valami kicsi zene szólott a hegyek közül, majd ott találkozunk, ahol a hold szembesül. Minden egyes becsapott hajnalával, kettőnél most sugallatával. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. De még mindig csak képzelem. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálok, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged. Szívemben őrzöm a boldogságnak látszatát. Mindig elmulasztani. Ha reggel korán kezd, majd én foglak felvidítani. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. De még mindig csak képzelem. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálok, megszerethetnél.